21. fejezet. George Weimer kisasszony. Rock úr kisasszony. Hogyan teremtett Napóleon a semmiből költőket? Luce de Lancival. Lucien Bonaparte, az író. George kisasszony első fellépése. Mit írt róla Geoffroy abbé? Cappia herceg. Ermoán Saint-Claude-ba megy. Azt ígértem, hogy ha majd megemlékezem hírneves kortársaimról, a valósághoz híven fogom őket bemutatni, tehát felidézem ismeretségünk idejét, s azt a ragyogást, mely őket akkoriban körülvette. Megesett, hogy ez a hírnév nem volt örök életű, ma már sok esetben nyoma se látható. Ezeket az arcképeket mégis érdemes megrajzolni, ha másért nem, legalább kuriózumképpen, hiszen dicsőségük csúcsán ábrázolja művészeket. Azt szoktam mondani, hogy az élő színésznők életkorát csak találgatni lehet. Ha azonban George kisasszony első fellépésére gondolunk, vagyis 1802. november 29-ére, akkor ő 1823-ban körülbelül 38 esztendős lehetett. George kisasszony esetében külön érdekessége van annak, ahogy színpadra lépett, és annak is, ahogy ott megmaradt. Ez a színésznő, akit Bonaparte szeretett, és aki Napóleon kegyeit élvezte, a császártól bukásakor azt a kitüntetést kérte, hogy vele mehessen Szent Ilona szigetére. Egy kis jó akarattal tehát történelmi személynek nevezhetjük. Rock úr művésznő, a Théâtre Français egyik nagy tragikája, 1800 vége felé és a következő év elején sokat járt vidékre vendégszerepelni. A kormánynak ugyan akkoriban is volt elég dolga, mégse röstelt szabad óráiban a művészet ügyeivel törődni. Rock úr kisasszonynak például azt a megbízást adták, hogy ha útközben tehetségre bukkanna, akit tanítványul is elvállalna, hozza fel Párizsba. Itt majd a kormány gondoskodik tanítványáról, akinek 1200 franc ösztöndíjat szavaztak meg. Körútja során Rock úr művésznő Amiensben is megállt. Itt egy 15 éves leányjal találkozott, aki azonban már 18-nak látszott, mintha a Milói Vénusz szállt volna le talapzatáról. Rock úr kisasszony, aki majdnem olyan görög volt, mint a leszboszi Szappó, rajongott az eleven női szobrokért. Elnézte ennek a lánynak a mozgását, és, mint Vergilius mondta, megérezte, hogy egy istennő szunnyadt benne. Érdeklődni kezdett. Megtudta, hogy George Weimernek hívják. Az apja, Georg Weimer, német eredetű muzsikus és színigazgató, édesanyja pedig Wörthöy néven szubrett szerepeket játszik. A lány szemmel láthatóan tragikának termett. Rock úr két estén, amikor ő is fellépett, szerepet adott a lánynak. Elizét a Didóból és Ariciáét a Fédrából. A kísérlet olyan sokat ígérően végződött, hogy a Fédra előadása után azonnal elkérte az ifjú tragikát szüleitől. Kérését a szülők nem utasíthatták vissza. Nagy szó volt állami ösztöndíjat kapni, és még annál is nagyobb Rock úr kisasszonytól tanulhatni. Persze ez utóbbiból származhatnak kisebb fajta bonyodalmak, ezeket azonban aki akarja, ki tudja védeni. George kisasszony megkapta a szülői beleegyezést, és anyja kíséretében Párizsba utazott. 18 hónapig tartott a tanulás. A színésznőjelölt ez alatt a Croix de Petit Champ utcában egy szegényes szállodában lakott, amely talán egy kis öngúnnyal a gazdag Peru nevet írt a kapuja fölé. Rock úr művésznő viszont az özvegyek sétánya végén lakott pompás palotában, mert nemrég még Tallien asszonyé volt, és bizonyára hasonló öniróniával a Kunyhó nevet viselte. Pompás palotát mondtam. Bátra mondhattam volna kis lakot is, mert Rock úr kisasszony otthona hamisítatlan kis lak volt 15. Lajos stílusában. Rock úr Szappó kisasszonyról a 18. század vége felé, tehát olyan időkben, amikor az emberek a sugdulózás helyett nevükön szerették nevezni a dolgokat, Elég sok mendemonda járta, de ő a kis ujját sem mozdította, hogy megcáfolja a róla szóló furcsaságokat. Hogy nem érdekelték a férfiak, hagyján. Ő azonban elszántan gyűlölte őket. Mikor ezeket a sorokat írom, egy kiáltvány fekszik az asztalomon a jeles művésznő aláírásával, melyben hadat üzen az erősebb nemnek, s lelkes csatakiáltással, mint az amazonok új királynője, felszólítja valamennyi szép fegyvertársnőjét a férfiakkal való nyíl szakításra. Nem csak a formája érdekes ennek a kiáltványnak, hanem az is, ami a szavak mögött van. Az egész dologban az a legfurcsább, hogy Rokkur művésznő, akárhogy lenézett bennünket, mindig a mi ruháinkat viselte, kivéve azokat az esteket, amikor kénytelen volt saját nemének öltözékét magára venni. Így aztán sűrűn megesett, hogy a bájos tanítvány, megérkezve a délelőtti leckére, ott találta Rokkur kisasszonyt pantalóban és férfi köntösben, mintha Molé vagy Flőri urakhoz jött volna órát venni. Mi több, egy csinos asszonykát is talált a művésznő társaságában, aki tanárnőjét barátnőmnek szólította, és egy kedves kisgyereket, aki azt mondta neki, papa. Jó magam, személyesen nem ismertem Rokkur művésznőt, 1814-ben halt meg, és óriási botrány tört ki a temetésén, de ismertem az édesanyját, aki 1832-ben vagy a rákövetkező évben halt meg, és ismerem a kisgyereket, aki ma 55 év körüli férfi. Ismerek azonban egy színészt, akinek Rokkur kisasszony egész életpályáját ketté vágta, mert a végzett szeszélyéből épp ő ébresztette föl a féltékenységét e könyörtelen leszboszi nőnek. Rokkur művésznő megjelent a Théâtre Français törzstagsága előtt, és előadta, hogy ő nem csak birtokon belül van, hanem elsőbségi jogát is bizonyítani tudja annál a nőnél, akit a meggondolatlan színművész el akar tőle csábítani. A törzstagok elismerték a követelés jogosultságát, és a meggondolatlan színművészt, aki ma is él, és a legderekabb emberek egyike, kidobták a színházból attól való féltükben, hogy az új Briseis elvesztése miatt Rokkur kisasszony, ez az új Achilleus, megbántódik, és visszavonul sátrába. Most azonban térjünk vissza ahhoz a fiatal lányhoz, akit anyja a tanárnőnél töltött leszke órák alatt egy pillanatra sem hagyott magára. George kisasszony egyébként a leckék kedvéért hetente háromszor tette meg a Croix de Petit Champ utca és az özvegyek sétánya közötti hosszú utat. Első fellépéseit november végére tűzték ki, mégpedig Clytemnestra, Émilie, Aménaïde, Idamé, Dido és Semiramis szerepében. 1802-ben, ha egy színész bemutatkozott a Théâtre Françaisben, az neki épp olyan óriási esemény volt, mint a közönségnek. Nagyobb esemény még annál is, mintha törzstagnak vették volna föl. Márpedig, akinek ez sikerült, olyan kollégák sorába lépett, mint a férfiak közül Monvel, Sampri, az idős Baptiste, Talma, Lafon, Saint-Paul, Molé, Fleury, Armand, Michaud, Grandménil, Dugazon, Dazincourt, az ifjabb Baptiste és La Rochelle, a nők közül pedig Conta, Devien kisasszony, Talma asszony, Fleury kisasszony, Duchesnois, Mézeré és más kisasszonyok. Ennek az időnek drámaírói a következők voltak. Le Gouvet, Le Mercier, Arnaud, Alexandre Duval, Picard, Chénier és Ducis. E hétből négyet ismertem személyesen, Arnaud, Le Mercier és Picard, aki a fiatalok gyámolítójának hírében állt, pedig ki nem állhatta a fiatalokat. Amikor én megérkeztem Párizsba, Le Gouvet, Chénier és Ducis már nem élt. Ilyen volt hát a Théâtre Français, ilyen a francia irodalom az úrnak 1802. esztendejében, amikor Bonaparte Napóleon az első konzul tisztét töltötte be, Cambaceres és Le Brun pedig a másodkonzulokét. Hadd szóljak egy szót Bonaparte kis udvartartásáról is. Ezúttal nem regényt írok, hanem az emlékirataimat, ami azt jelenti, hogy nem a mese a fontos, hanem az igazság, nem a terv, hanem a szeszély, nem a cselekmény, hanem a csapongó képzelet. De most már csak ugyan essék szó Bonaparte kis udvartartásáról. Kétségtelen Zsors kisasszony bemutatása volt a nagy esemény. Hol is? Nem mondhatom, hogy Párizsban és Versailles-ban, mert Versailles 1802-ben már a múlté volt. Mondjuk tehát, hogy Párizsban és Malmaisonban. Az első konzul és családja ez időtájt lelkesen is tápolta az irodalmat. Bonaparte a költők közül Corneille-t és Ossiant kedvelte, a két végletet. Corneille-t, mint a végső értelem megtestesülését, Ossiant, mint a végső képzeletét. Már az egyiptomi hadjárat idején a költők közül az első helyen Corneille és Ossian neve állt könyvtárának katalógusában. A skót bárd iránti előszeretete olyannyira közismert volt, hogy Burien, amikor a katalógus alapján összeszedte a könyveket, rögtön kitalálta, hogy csak róla lehet szó. Bonaparte ugyanis Ossian helyett azt írta, óceán. Ő maga száműzte ugyan korának három legjobb költőjét, Chateaubriand, Madame de Staël-t és Le Mercier-t, mégse ő tehet róla, hogy nem volt elegendő költője. Költőket követelt az egyetem rektorától, pontosan úgy, ahogy a hadügyminiszterétől katonákat. Sajnos azonban de Feld herceg hamarabb össze tudott szedni 300 000 újoncot, mint de Fontané 12 költőt. Ennél fogva Bonaparte nem nagyon válogathatott. Kénytelen volt belekapaszkodni egy Le Brunbe, egy Luce de Lancivalba, egy Borlormiánba is. Ez a társaság nem csak állást és havi járadékot kapott, hanem még bókokat is, mintha igazi költők volnának. Szép tragédiát írt, mondta Napóleon Luce de Lancivalnak a Hektorról. Elő fogom adatni a katonai táborokban. És az Hektor előadása után 6000 frank járadékot utalt ki Luce de Lancivalnak, az erről szóló okiratban, tekintetbe véve a költők anyagi helyzetének közismert ziláltságát, elrendelte, hogy az első évi díjat előre folyósítsák neki. Olvassák el az Hektort. Megállapíthatják, hogy még az egyszeri 6000 frankot sem érdemli meg. Amint látják, Napóleon mindent elkövetett, hogy költőkre tegyen szert. Nem az ő hibája, ha ez a vágya nem teljesült. Casimir Delavigne 1811-ben adta ki első művét, egy magasztaló dalt a római királyról. Így kezdődött, te mondtad, sors, hogy úr leszek-e földön. Napóleon még ebben az önképzőköri ízű versben is költőt szimatol, akadémiai díjat adott neki, azon kívül részesedést az adójövedelmekből. Talma a megtestesült költészet. Nem csoda, hogy Napóleon már 1792-től kezdve szoros kapcsolatban áll vele. Vajon hol tölti estéit? A kulisszák mögött a Théâtre Françaisben. Gyakran előfordult, hogy az ügyelő rámutatott arra az emberre, aki 20 évvel később Moszkvából küldi haza a színészekre vonatkozó nevezetes rendeletét, és azt kérdezte Talmától, ki ez a fiatal tiszt? Bonaparte Napóleon. Van belépési engedélye? A névsorban nem szerepel. Ne törődjön vele. Együtt vagyunk, barátom ő. Később viszont, amikor Talma lett bejáratos a Tuileriákba, külföldi követek, hercegek, királyok érdeklődtek a császárnál. Felség, ki ez az ember? Egy barátom, válaszolta Napóleon, Talma. Majdnem biztos, hogy amikor látta Talmát, tógája, redőit igazgatva, Napóleon elgondolkozott. Majd egyszer, ha eljön az ideje, ő fog megtanítani a királyi palás viselésére. Már az se csekkésség, hogy egy első konzul hű olvasója Corneille-nak és Ossiannak, de mi ez ahhoz képest, amikor az első konzul férfi testvérei felfedezik magukban az írói tehetséget? Nem lettek írók, de azért megpróbálták. Minden emberi ambíció figyelmet érdemel. Lucien költeményeket írt. Louisnak más volt a hóbortja, ő rímtelen verseket költött, lévén ez könnyebb, mint rímeket keresgélni. Át is írta ebbe a formában Molière fösvényét. Josephine, a kacér és kreol felség, simulékony szellemével és elbűvölő nemtörődömségével mindenhez tudott alkalmazkodni, mint Hamlet, hagyta, hadd tegyen mindenki kedvére, és, amiben szintén Hamlethez hasonlított, mindenkit megtapsolt mindenért. Talma úgy szólván családtagnak számított ebben a polgári udvartartásban. Szóba hozta a Zsorzs kisasszony bemutatkozását, beszélt szépségéről, ígéretes tehetségéről, s Lucien tűzbe jött. Mint egy keresztelő Szent János, egy kulcslyukon keresztül, vagy, ami szintén lehetséges, egy nyitott ajtón át, alaposan szemügyre vette a társaság érdeklődésének középpontjában álló kezdő művésznőt, akiről azonban már-már gyanút ébresztő lelkesedéssel megjövendölte Malmaisonban, hogy a kezdő művésznő legalábbis külső megjelenésében túl fog tenni a róla szóló dicshimnuszokon. S felvirradt a nagy nap, a 11. év Frimer havának 8-a, vagyis 1802. november 29-e, a nagy nap hétfőre esett. A Republik Színház előtt délelőtt 11-től álltak sorban az emberek. Engedjék meg, hogy átadjam a szót Göfroynak, ennek az értéktelen, felületes, meggyőződés nélküli kritikusnak, aki a forradalmi terror idején szerzett hírnevet. Íróasztalát egy hozzá hasonló kétes figura örökölte, akinek azonban több ízben is meggyűlt a baja a bűnügyi rendőrséggel, nyilvánvaló jeléül annak, mekkorát fejlődtek apáink ideje óta a francia közállapotok. Hiszen mindent mégsem csinálhatunk rosszabbul, mint ők. Kezdő színészekkel és színésznőkkel Göfroy kemény szigorral bánt el, kivéve ha gazdagok voltak. Nézzük, mit írt Zsorzs kisasszonyról, e korszak kritikusainak koronázatlan királya. Franciaországban mindig akad valaki, aki egy címet viselheti. A király címében nem is kételkedik senki. Legfeljebb a király szavában. Republik Színház, Ifigénia. Rokur kisasszony tanítványának, Zsorzs Weimer kisasszonynak első fellépése alkalmából. Előre látható volt, hogy egy ilyen nagy port felverő bemutatkozás rengeteg embert érdekel. Ennek okából kellő elővigyázatossági intézkedéseket kellett volna tenni a tömeg megzabolázására. Mint hogy az összes jegyszedők a pénztáraknál foglalatoskodtak, a színház bejárata kellő védelem nélkül valóságos ostromnak volt kitéve. Az ott lejátszódó rohamokat könnyűszerrel módonban állna a legvéresebb színekben ábrázolni, mint hogy nem csak szemlélőként, hanem szenvedő alanyként is szerepeltek bennük. Csak akkor vettem észre, mi vár rám, amikor már belesodoltattam. Ahogy a költő mondaná, Quique ipse miserima vidi, et quorum pars magna fui. Magam is mi nyomort láttam, s a bajokból mi sokat átéltem. Idézett Vergilius éneiszének második énekéből, Lakatos István fordítása. Kedves olvasó, meg vagy elepve a jeles Göfri hátborzongató stílusától? Nem? Ennek örülök, mert én sem. Folytassuk. A következő rész már nem ilyen otromba, sőt, egyre érdekesebb. Szép Helena láttán Priamosz király tanácsosai így kiáltottak föl. Egy ilyen szép királylány megérdemli, hogy háborút vívjanak érte, de ha még oly csodálatosan szép is, a béke mégis fontosabb. Én magam is, meglátván a színpadra lépő Zsorzs kisasszony kijelentettem, érthető, ha a nézők öldösik egymást egy ilyen pompás teremtés kedvéért, de ha még sokkal szebb lenne, akkor is kár az öldöklésért, mégpedig az ő érdekében. A nézők ugyanis sokkal szigorúban bírálják meg az először fellépő művészt, ha látásáért így borsos árat kell fizetniük. George Weimer, akinek szépségét már bemutatkozása előtt égig dicsérték, nem cáfolta meg ezt a hírnevet, sőt, megjelenése szerencsés elegye a francia kellemnek és a görög formák nemes harmóniájának. Alakja Dianát juttatja eszembe, amint az Eurotász partja felé lépked nimfái körében, egy fejjel kiemelkedve közülük, egyénisége Guérin ecsetjére kínálkozik, s ami tehetségét illeti, az semmivel sem marad el szépsége mögött. A zsúfolási megtelt színház szinte remegett a nagy feszültségtől. A jobb proszcénium páholyban ott láttuk az első konzult teljes családi körben, s ő tetszése jeléül többször is összeütötte kezét. Ennek ellenére megnyilvánultak bizonyos ellenvélemények is, amikor az alanti versor hangzott el a színpadon: jól tudod, Skalkas is ezerszer mondta már. Idézett Racine, Ifigénia művéből Kardos László fordításában. Bocsánat, hogy zavarok, jobban mondva, hogy újra megzavarom Geoffroyt. Olvasóim is tudják, hogy minden színésznő első szereplésekor milyen várakozás előzi meg ezt a mondatot. Hogy miért? Kérdezi olvasóm. Igaz, igaz, ezt már csak azt tudja, akinek tudnia muszáj. Megmagyarázom. Ez a mondat egészen semmit mondó. Oly semmit mondó, hogy már nem illik a tragédiához. Azt hiszem, hogy önök, hölgyeim és uraim, akik megtisztelnek érdeklődésükkel, mit sem tudtak erről. Én azonban, az önök alázatos szolgája, mindent tudok róla, mint hogy mindent el kell olvasnom, még Geoffroy írásait is. Türelem, türelem, lesz ez még cifrában is. Mint hogy ugyebár ez a sor egyszerűségénél fogva méltatlan a tragédiához, jogos az a várakozás, hogy a színésznő kijavítsa a költő hibáját, és a szóban forgó sort fölemelje a porból. Sors kisasszony azonban nem kívánt versenyezni Racine láng elméjével. Természetes hangsúllyal, és a lehető legegyszerűbben mondta el ezt a sort, mert hiszen az érzelmek egyszerű szavaival íródott. A nézőtér felmarajlott. A művésznő újrakezdte épp oly egyszerűen, mint az előbb, a moraj megismétlődött. Még szerencse, hogy Rokur művésznő, akit pedig kisebb baleset ért, elvitette magát az színházba, és végignézte az előadást. Ott ült az egyik elfüggönyzött kis páholyban, és onnan bátorította a tanítványát. Kitartás, Zsorzsín! Kiáltotta oda neki. Bizonyára furcsán cseng az önök fülében, hogy Zsorzs művésznőt valaha Zsorzsinnak becézték, most hát a kis Zsorzsín harmadszor is elmondta a sort, ugyanolyan egyszerűen és közvetlenül, mint az előbb. Kitört a taps, és ezzel a fordulattal, hogy színházi nyelven fejezzem ki magam, beütött a siker a Théâtre Françaisba. Az előadás egyetlen csalódását Talma okozta, írja tovább Geoffroy, aki az Achilleus szerepében megkívánt intelligenciával, mértéktartással és emelkedettséggel adósunk maradt. Kezdek gyanakodni, hogy túlbecsültük a derék Geoffroy pártatlanságát. Könnyen lehet, hogy az előadás előtt az első konzul páholyából Napóleon családjának egyik tagja egy ezüstösen csengő üzenetet küldött a nagy kritikusnak. Zsors kisasszony három egymás követő napon lépett föl Klütaimnésztra szerepében óriási sikerrel. Utána Aménaid szerepében jelent meg a közönség előtt, azt követően a kínai árvában mutatkozott be Idamé szerepében. A férfiak szemében az volt a döntő pillanat egy színésznő első fellépésénél, hogy miképpen adja elő azt a nevezetes, Racine nagyságához oly méltatlan sort. Jól tudod, Skalkas is ezerszer mondta már. Ezzel szemben a nők ugyanilyen izgalommal lesték, milyen frizurát visel majd az újonc művésznő Idamé szerepében. Nos hát, Zsors kisasszony teljesen egyszerű kínai frizurát csinált, vagyis kifésülte haját a homlokából, és összefogta egy aranyszallaggal. Elbűvölő volt. S hogy az volt, ezt nem is Lucien, hanem a testvére, Jérôme királyő felsége közölte velem, aki pedig nagy bámulója volt a női nemnek, kínai frizurában vagy anélkül. Ő egyébként Rokkur művésznővel egyetemben továbbra is Zsorzsint mondott, Zsorzs helyett. A kínai árva előadásának estéjén egész Párizs az új színésznőről beszélt. Ő maga pedig épp lencsefőzeléket vacsorázott a Peru szállodában, nem azért, mert olyan nagyon kívánta volna lencsét, mint Ézsau, hanem mert más nem volt otthon. És ekkor jelentették Cappi a herceget. Ki volt ez a herceg? Talán egy másik kritikus királyfi? Nem, nem, ő igazi herceg volt. A művészetek barátja, mint Lény vagy Enin herceg, akiknek fajtája azóta kiveszett. Akkor azonban sok hercegi sarj fordult meg a Théâtre Français társalgójában, mint ahogyan Pignatelli herceg az opera társalgójának volt benfentese. Én már csak régi fényének árnyékában ismertem a Théâtre Français társalgóját, de abban az időben, amelyről beszélünk, csodálatos hely lehetett. Valahányszor Talma, Rokkur, Conta, Monvel vagy Molé játszott, és általában minden jelentős előadás után a művészek, a diplomaták és az arisztokraták bekopogtattak egy szóra az est hősének vagy hősnőjének öltözőjébe, és aztán lent a társalgóban valamennyien összejöttek. Bonaparte, aki születőfélben lévő udvartartásából már nagyon szeretett volna igazi királyi udvart csinálni, megirigyelhette volna ezeknek az összejöveteleknek a fényét. Magam is láthattam még Mars kisasszony öltözőjében e tündöklő napok kései vízfényét. E társalgóbeli összejöveteleken csak estély öltözékben illett megjelenni, úgy szólván még a székeken, zsámolyokon és fotelekben való elhelyezkedésnek is megvolt a maga előírásos rendje, szigorú szertartások szerint folytak le az összejövetelek. A Comédie Française hölgyeit mindenki a legnagyobb respektussal emlegette. Máig emlékezetes az a kis eset, mely a megszentelt szokásokon az első csorbát ütötte. Bourgeois kisasszony nevéhez fűződik a nevezetes esemény. Éhes volt, pástitomot és bort kért, és ezzel léket kapott a hajó. A színház öreg törzstagjai azt mondták, szégyen, gyalázat, és égnek emelték karjukat. Volt is okuk a kétségbeesésre. Egy lék, ha be nem tömik, állandóan tágul. Kivált kép, ha egy színház kapott léket. Ez a lék az oka, hogy manapság már sör és rántotta járja a társalgóban. Térjünk azonban vissza a lencsét vacsorázó Zsorzsinhoz és hercegi vendégéhez. Vajon mi lehetett Cappia herceg látogatásának célja? A herceg egy Kolon utcai lakás kulcsát ajánlotta fel Zsorzsinnak. E nap folyamán 50 000 frank ára bútort vitetett már föl ebbe a lakásba. Átnyújtván a kulcsot, megnyugtatta a szép Zsorzsint, hogy a lakásnak nincs is több kulcsa, csak ez az egy. Erre esküt is kellett tennie, másképp az ifjú művésznő nem lett volna hajlandó a Peru szállodát odahagyni. Mire esküdött meg a herceg? Azt örök titok fedi. Pedig megpróbáltam Zsorzsint magát kifaggatni, ő azonban egy Lucrezia Borgia fenséges naivitásával mosolygott. Mit tudom én, barátom? Sokan esküdöztek már nekem, és sokan szekték meg esküjüket. A művésznő hurcolkodása nem nyerte meg Lucien Bonaparte tetszését. Lucien abban az időben nem volt még se herceg, se gazdag, ennél fogva a diák szerelmet választotta, s épp a szívbéli szerető mindig kissé kínos tisztét akarta kivívni magának, amikor egy este besurrant páholyába Ermoán öltöztetőnője, és döbbenten közölte, hogy megérkezett az első konzul első inasa. Ördög és pokol, az első konzul első inasa? Aki Brumaire 18-ának reggelén ráadta a ruhát gazdájára? Ez mégiscsak más, mint Cappia herceg. Az első konzul elvárja Hermionét Saint-Claude-ban. Hermoine jöhet úgy, ahogy van, majd ott levetkőzhetik. A meghívás bizony elég otrombán hangzott, de hát az első konzulnak ez volt a stílusa. Ha jól meggondoljuk, Antonius is egyszerűen ráparancsolt Kleopátrára, hogy jöjjön el hozzá Cilíciába. Miért ne rendelhette volna Bonaparte is magához a szép Hermiont? A görög hercegnő volt olyan büszke és olyan szép is, mint Kleopátra. S ha Egyiptom királynője aranyderegén hajózott le a Küdmoszon, Hermione hasonló járművön utazhatott volna a Szajnán. Ezt azonban az első konzul nem bírta volna türelemmel. Alig várta már, hogy elmondhassa bókjait, az ifjú színésznő pedig, aki hiú volt, mint minden művész, ugyanúgy égett a vágytól, hogy meghallgassa őket. Hermione 30 perccel éjfél után lépte át a Saint-Claude palota küszöbét, és egészen reggel 6-ig ott tartózkodott. Győztesen lépett ki onnan, mint Kleopátra, s mint Kleopátra, ő is térdre kényszerítette a világurát. A világura egy kissé meg volt lepve. Fivére ugyanis azt mesélte neki, hogy a kezdő művésznő a Peru szállodában lakik, vizet iszik és lencsét eszik, s íme most egy 100 aranyat érő londoni fátyolban jelenik meg előtte, továbbá egy 1000 tallérára kasmír kendőben. Hirtelen féltékenységi rohamában dirib darabra szaggatta a vagyontérő két ruhadarabot. Én ugyan megpróbáltam bizonygatni Zsorzsnak, hogy feltehetően inkább kíváncsiságból, mint féltékenységből cselekedte. Ő azonban kitartott amellett, hogy tettének egyetlen indítéka a féltékenység volt. Néhány nappal egy kis éjszakai kirándulás után már köztudomású lett a kis művésznő győzelme. Miért szakított magával Napóleon? Kérdeztem egyszer Zsorzstól. Elhagyott, mert császár akart lenni, volt a válasz. Dumas ígéretéhez híven hamarosan megírja anyjának, hogy költözik hozzá Párizsba. Eladják a dohánytőzsdét, a fölösleges bútorokat, és amikor Dumas édesanyja egy ágyjal, egy szekrénnyel, két fotellel és négy székkel felhurcolkodik Párizsba, 100 aranyat hoz magával. Erre az anyagi segítségre nagyon rá is szorulnak, mert az író parányi manzát szobájában nem csak egy személlyel szaporodik a létszám. Időközben ugyanis, 1824-ben megszületett a fia, ifjabb Alexandre Dumas, s hosszú keresgélés után sikerül is egy kétszobás lakást találniuk a Saint-Denis utca 53 szám alatt, évi 350 franc bér ellenében, ami az egyelőre még kezdő írónak súlyos anyagi megterhelés jelent. Emlékirataiban Dumas váltakozva számol be magánéletéről és korának történelmi eseményeiről. Leírja a 10. Károly megkoronáztatását, első Ferdinánd nápolyi király és első Sándor orosz cár halálát, majd visszakanyarodik személyes emlékeire és a párizsi élet ábrázolására a restauráció korának utolsó éveiben.